48. fejezet. Mi történt Don Quixote és Donna Rodriguez, a hercegnő komornája közt, meg más följegyzésre és örök emlékezetre méltó események. Szer fölött mogorva és búskomor volt a súlyosan megsebzett Don Quixote. Arcát bekötözték, de nem Isten ujja jelölte meg, hanem egy macska körme. Az ilyen szerencsétlenség a kóborlovagsággal jár. 6 álló napig nem mutatta magát, de egyik éjjel, amint éppen ébren volt, álmatlanul és szerencsétlenségét, s Arisztoszodora felkinálkozását forgatta elméjében, egyszer csak azt hallja, hogy valami kulccsal nyitogatja a hálószoba ajtaját. Úgy vélte bizonyára, a szerelmes leányka akarja próbára tenni erényességét, s rá akarja venni őt, hogy szegje meg szíve választottjának, Dulcinea del Tobozó leányasszonynak fogadott hűségét. Nem, mondta hitelt adva képzelődésének, s oly fennhangon, hogy más is meghallgatta. Míg a föld legragyogóbb szépsége sem lesz képes, hogy eltántorítson. Hogy is nem imádnám hölgyemet, hiszen szívem közepébe véstem, és bensőm legtitkosabb mélyén őrzöm a képét. Ó, úrnőm, ha fokhagyma szagú parasztlányá bűvöltek, vagy az aranyos tájó nymfájává, és arany meg sejem szálakból készített szövetet, ha Merlin vagy Montesinos rejteget is, akárhol légy, az enyém vagy, s bárhol legyek, a tiéd vagyok. Amint befejezte szavait, az ajtó is kinyílt. Felállt az ágyban, tetőtől talpig beburkolózva a sárga sejem paplamba. Fején hálósüveg, képén és bajuszán kötés, képén a karmalások miatt, bajuszán pedig, hogy lekonyuljon, s összenek úszálódjék. Ebben az állapotban kísértetnek is beillett volna, ijesztőbbet még csak elképzelni se lehet. Szemét merően az ajtóra szögezte, s amint azt várta, hogy a meghódított s epedő Altisidora jelenik meg, íme a legtisztesebb duenya lépett be, hosszú, redős, fehér fátyolba burkolózva, a fátyol tetőtől talpig elfötte és beborította. Bal kezében félszál égő gyertyát tartott, jobb tenyerét pedig úgy tartotta, hogy a világosság szemében esüssön. Orrán roppant pápa szemült. Lassú léptekkel közelített, alig lehetett hallani a léptezaját. Don Quixote csak nézte bástyája fokáról, s amint látta, hogy így zajtalanul feléje tart, azt hitte valami boszorkány vagy bűbájos, és meg akarja babonázni. Ezért 1000 keresztet hányt magára. A rém egyre közelebb jött, s amikor körülbelül a szoba közepére érkezett, föltekintett, s meglátta, milyen szaporán hányja a keresztet Don Quixote. Ha a lovag is megdöbbent az alak láttára, a nőben még inkább elült a vér, mikor megpillantotta a lovagot, amint oly magasnak látta a sárga paplannal és az arcát torzító kötésekkel, hangosan elkiáltotta magát. – Jézus, mit látok? Ilyetében kiejtette kezéből a gyertyát, s amint erre teljes sötétség lett, sarkon fordult, s menekülni akart, de rémületében belekeveredett a szoknyája uszájába, s nagy zuhanással elterült a földön. Don Quixote döbbente rákiáltott. Az Istenre kényszerítlek, kísértet vagy, akármi vagy, mondd meg, ki vagy, s mondd meg, mit akarsz. Ha bűnhődő lélek vagy, mondd meg, s mindent megteszek, érted, ami csak erőmtől telik, mert katolikus keresztény vagyok, és szívesen teszek jót az egész világgal, azért álltam be kóborlovagnak, és rendem hatásköre még a purgatóriumban vezeklő lelkekre is kiterjed. Az elvágódott duenya, halván, hogy az Istenre kényszerítik, a maga félelméből következett. Don Quixote félelmére, és így szólt panaszos halk hangon. Don Quixote, uram, ha ugyan kegyelmed az, nem vagyok én se kísértett, se rém, se bűnhődő lélek, aminek kegyelmed bizonyosan gondol, hanem Donna Rodriguez vagyok. Asszonyomnak a hercegnének palota hölgye, és olyan bajos ügyben akartam kegyelmethez fordulni, amilyenben orvoslást szokott nyújtani. Mondja, Donna Rodriguez asszony, szólt Don Quixote, nem szerelmi, közben járó jött? Mert előtte megmondom, nekem semmi hasznomat se veszi. Hála a páratlan szépségű Dulcinea del Tobozó kisasszonynak. Röviden kimondva, Donna Rodriguez, ha kegyelmet félretesz minden esdeklést. És nem ilyesmit sürget. Bátran újra meggyújthatja gyertyáját, visszatérhet, s akkor kényünk kedvünk szerint megbeszélhetünk mindent, amit óhajt, és kíván, csak hogy, amint mondtam, szó se legyen semmi mézesmázos, izgató ajánlatról. Én legyek valakinek a közben járója, tisztelt uram, válaszolta duenya. Kegyelmed ugyan rosszul ismer engem. Nem vagyok még olyan koros, hogy ilyen haszontalanságokkal foglalkozzam. S Istennek legyen hála, nekem is vérfolydogál még az ereimben, s megvan minden elülső-hátulsó fogam, egy-kettő hiány, amit a csúz rontott el, mert nálunk, Aragonban, a csúz helyi nyavaja. De legyen csak kegyelmed egy kis türelemmel, elmegyek előbb gyertyát gyújtani, s ebben a pillantásban mindjárt visszatérek, hogy elpanaszoljam szomorúságomat kegyelmednek, mert kegyelmed a világ minden bajának orvoslója. Meg sem várta a lovak feleletét, kisietett a hálószobából, ahol Don Quixote nyugodtan, elmélkedésbe mélyedve várt rá. Ám egyszerre nagy hirtelen ezer meg ezer gondolat kezdte ostromolni az új kaland miatt. Úgy ítélte, nem jól cselekszik, s még rosszabbul intézkedik, ha kiteszi magát annak a veszedelemnek, hogy megszegheti szíve hölgyének fogadott hűségét, s így szólt magához. Ki tudja, vajon az ördög, hiszen tele van furfangossággal és csalárdsággal, most nem egy duenya segítségével akar-e lépre csalni, hogy így kísérelje meg azt, ami nem sikerült neki császárnékkal, sem királynékkal, sem hercegasszonyokkal, sem márkinékkal, sem gróf. Nékkal. Gyakran hallottam, mégpedig okos emberektől, hogy az ördögtől könnyebb piszeorrot kapni, mint sasorrot. S ki tudja, vajon a magány, az alkalom, ez a némaság nem ébreszti-e föl alvó vágyaimat, s nem vesz-e rá, hogy előhaladt koromban bukjam el, bár soha eddig meg nem botlottam. Ilyen esetben tanácsosabb megfutni, mint megütközni. De nem vagyok eszemen, balgaságokat mondok és gondolok, hiszen csak ugyan teljesen lehetetlen, hogy egy ilyen fehér fejkötős, lottyat, pápa szemes duenya valami könnyelmű gondolatot keltsen vagy ébresszen még a világ legfeslettebb szívében is. Ugyan van-e a földkerekségén jóképű duenya? Avagy van-e a világ mindenségben duenya, aki nem hóbortos, ráncos és cicomáskodó? Pokolba hát az egész duenya haddal, hiszen senkinek se szerez gyönyörűséget. Ó, de igaza is volt annak az úriasszonyságnak, hogy, amint mondják, két kitömött duenya bábút ültetett pápa szemesen, varróvánkossal a dobogója mellé, mintha éppen dologba merülnének, s ez a két szobor épp oly tekintélyesítette termeit, mintha eleven duenyák lettek volna. Ezután egyszerre kiugrott az ágyból, azzal a föltett szándékkal, hogy bezárja az ajtót, és nem ereszti be Rodriguez asszonyt. Hanem amint éppen rá akarta fordítani a zárt, újra megjelent Rodriguez asszony, és egy szál égő gyertya, fehér viaszt gyertyát tartott a kezében. Amint a tisztes hölgy sokkal közelebbről látta Don Quixotét, még jobban beburkolózva a sárga paplamba, a kötésekkel s a hálósipkával vagy süveggel újra megrettent, s egy-két lépést hátrálva így szólt. Nem kell semmitől sem tartanom, lovagúr, mert az igazat megvalva nem tekinthettem valami nagyon tisztességes előjelnek, hogy kegyelmet felkelt az ágyból. Ezt én is kérdezhetem, asszonyom, válaszol Don Quixote, s valóban kérdezem is, nem kell-e tartanom semmi ostromtól és erőszaktételtől. Ugyan kitől és miért kérdi, lovagúr, hogy nincs-e mitől tartania? Kérdezte a duenya. Kegyettől kérdem, felelte Don Quixote, és azért, mert sem én nem vagyok kőből, sem kegyelmed nincs ércből, nincs délelőtt 10 óra se, hanem bizony éjfél, vagy valamivel több is, ha jól sejtem, s olyan rejtett és elzárt helyen vagyunk, hogy alkalmasabb az a barlang sem lehetett, ahol vakmerő és hűtelen, Éneász enyelgett a szép és szánalomra méltó Didóval. Azonban adja ide a kezét, kisasszony, s nekem nem kell nagyobb biztonság, csak saját tartózkodásom és a tiszteletre méltó fejkötő biztonsága. És azzal megfogta és megcsókolta a nő szertartásosan kinyújtott jobb kezét. Szit Hamete itt azt jegyzi meg zárójelben, hogy Mahomedre esküszik, szívesen odaadta volna két kaftánya közül a jobbikat, ha saját szemével láthatta volna, hogyan megy ez a pár, ilyeténképpen kézen fogva, az ajtótól az ágyig. Don Quixote végre ismét lefeküdt az ágyba, Donna Rodriguez pedig kisé távolabb egy székre ült, sem pápa szemét, sem fátyolát le nem téve. Don Quixote összehúzta magát, s úgy betakarózott, hogy csak az arca látszott ki. Midőn eképpen mind a ketten elejeszkedtek, először Don Quixote törte meg a csendet. Most már Doña Rodriguez
asszony bátran kitálalhat, s előállhat mindazzal, ami bánatos szívét és szorongatott keblét terheli, s én szemérmes füllel és részvevő érdeklődéssel fogom hallgatni. Készséggel elhiszem, mondta a duenya, mert hiszen kegyelmet finom, előzékeny modorától csak is keresztény felelet volt várható. Az én esetem hát, Don Quixote uram, a következő. Bár kegyelmed itt lát ebben a pillanatban, ezen a széken, s az Aragon királyság közepén, szegényes, silány duenya ruhában, és az asztúriai Ovidéóban születtem, mégpedig olyan családból, hogy rokonságban állok a tartomány legelőkelőbb nemzetségeivel. Azonban a szerencsétlenség és szüleim könnyelműsége, ők maguk sem tudták, hogy nem, idő előtt tönkre jutott. És engem a fővárosba, Madridba vittek, ahol a békesség kedvéért, s hogy még nagyobb szerencsétlenséget elkerüljenek, szüleim egy előkelő asszonyság mellé adtak szobalánynak. Dicsekvés nélkül merem állítani, hogy csipkekötésben s fehérnemű varázsban nem volt párom, mióta élek. Szüleim otthagytak a szolgálatban, ők maguk aztán visszatértek szülőföldjükre, néhány esztendő múlva meg kétség kívül az égbe, mert rendkívül jó katolikus keresztények voltak. Én árván maradtam, s egyedül a nyomorult bérre s a silány ajándékokra szorultam, amit az ilyen palotákban szokott kapni a cselédség. Ekkor történt, hogy a palota lovászmestere, bár én nem biztattam, belém szeretett. Már kissé koros volt, nagyszakállú és igen tisztes külsejű, mindenek fölött pedig olyan nemes, mint maga a király, mert hegyháti volt. Szerelmeskedésünket nem űztük oly titokban, hogy asszonyunknak értésére ne esett volna, s ő a sok szólás, szapulás elkerülése végett annak rendje módja szerint összeadatott bennünket a keresztény római katolikus anyaszentegyház szertartásával. És ebből a házasságból született egy leányom, hogy még annak a boldogságomnak is vége legyen, amin talán lett volna. Nem azért, mintha a szülésbe belehaltam volna, egészen rendes lefolyása volt a maga idejében, hanem azért, mert a férjem nem sokára meghalt ilyettében. Ha elmondanám miként, csak volna rá időnk, kegyelmed alig tudna hova lenni a csodálkozástól. Ezekre a szavakra a duenya keservesen sírva fakadt, majd így folytatta. Bocsássam meg, Don Quixote uram, de nem tudom tűrtőztetni magamat, s valahányszor szerencsétlen férjem eszembe jut, mindig elborítja szememet a könnyek árja. Édes jó Istenem, milyen méltósággal ültette fel asszonyunkat egy hatalmas összvérre, amely oly fekete volt, mint az agát. Mert akkor nem jártak ám még kocsin vagy gyaloghinton, mint hír szerint mostanság járnak, hanem az asszonyságok a paripa farán ültek, lovászmesterük mögött. Egy körülményt azonban nem hallgathatok el. Ebből kiderül, milyen művelt s illedelmes ember volt az én boldogult férjem. Mikor egyszer Madridban betért a Santiago utcába, amely meglehetős szűkecske, egy főbíró jött vele szembe, és előtte két törvényszolga. Mielőtt az én lovászmesterem megpillantotta őket, nyomban megrántotta az összvére kantárát annak jeléül, hogy előre kívánja bocsántani a főbírót és kíséretét. Asszonyom az összvér farán ült, és halkan odasúgta neki, mit csinál szerencsétlen, nem látja, hogy én is itt vagyok? Az udvarias főbíró visszarántotta a lovakantárát, így szólt. Csak folytassa útját, uram, nem illik, hogy én menjek Doña Casilda után. Mert így hívták asszonyomat. Sapkáját kezébe fogva, férjem mégis megmaradt, föltett szándékánál, hogy előre engedi a főbírót. Erre az én asszonyom haragjában s bosszúságában kirántott egy vastag tűt, vagy gondolom egy árt a varrószerszám tokjából, s úgy beleszúrta a férjem tomporába, hogy szegény keservesen feljajdult, s úgy megrándult, hogy asszonyostul a földre zuhant. A kisasszony két inasa mindjárt odaszaladt, meg a főbíró és a törvényszolgák is, hogy felemeljék. Az egész guadaljara kapu felbátorodott. Már tudnélik az ácsorgók. Asszonyom talpra állt, férjem pedig beszaladt egy borbélyműhelybe, jajgatva, hogy átszúrták a belét. Férjem udvariassága annyira közismert volt, hogy a gyerekek utcahosszat szaladtak utána, ezért meg azért, mert kissé rövidlátó volt. Asszonyom elbocsátotta. Úgy hiszem, ezt vette annyira szívére, hogy belehalt. Így lettem én gyámoltalan özvegyé. A lányom a nyakamon maradt, egyéb iránt szépsége úgy növekedett, mint a tengerár. Végre aztán, minthogy dolgosasszony hírében állottam, mostani úrnőm a hercegasszony, aki csak nemrég ment férhez a hercegúrhoz, magával hozott ide az aragóniai királyságba. És velem együtt a lányomat is. Aztán, ahogy teltek múltak a napok, a lány egészen felcseperedett, s a világ minden szépsége egyesült benne. Úgy énekel, mint a pacsirta, úgy lejt, mint a gondolat, vagy veszettű ropja a táncot, írni, olvasni úgy tud, mint akármely iskolamester, számolni meg, mint valami uzsorás. Tisztaságát említeni sem akarom, nincs az a folyóvíz, mely tisztább lenne, s most, ha jól emlékszem, egy-két nap hiány, éppen 16 esztendős, 5 hónapos és 3 napos. Hogy azonban folytassam, a lányomba halálosan beleszeretett egy igen gazdag parasztember fia. Nem nagyon messze lakik, a herceg úr egyik falujában. Mi tűrés tagadás, a fiatalok, hogy nem, bizony összeszűrték a levet. S ő azzal az ígérettel, hogy elveszi, levette a lábáról a lányomat, s most nem akarja megtartani az ígéretét. Tudja jól az egészet a herceg úr is, mert nem egyszer elpanaszoltam neki, s kértem parancsoljon rá arra a parasztra, vetesse el fiával a lányomat. De mintha csak a süketnek beszéltem volna, rá se hederít a szavamra. Ennek pedig az az oka, hogy a csábító atya igen gazdag, s ő szokott a hercegnek pénzt kölcsönözgetni, s egyszer másszor piszkos adósságoknál ő a kezese. Ezért, uram, nem akarja megharagítani, s nem mer neki kellemetlenséget okozni. Én tehát azzal az esedezéssel járulok. Kegyelmed elé, lovag úr, kegyeskedjék orvosolni ezt a bajt, akár szép szóval, akár fegyverrel, mert, amint az egész világ tudja, én is tudom, kegyelmed azért született, hogy orvosolja a bajokat, eligazítsa a ferdeségeket, s gyámolítsa a szükségben szenvedőket. Gondoljon kegyelmed szegény leányom árvaságára, kedvességére, s ifjú korára, jó tulajdonságaira, amiket említettem, mert Isten a tanúm, s lelkem szerint elmondhatom, akárhány szoba leány van is a hercegasszonynak, egyik se lehetne az én leányomnak, még csak a cipő talpa se. Azt a bizonyos Altisidórát tartják itt a legelevenednek és legcsinosabbnak, de még őt se lehet összehasonlítani az én leányommal, mert ég és föld a különbség köztük, s kegyelmed is bizonyosan tudja, hogy nem mint arany, ami fénylik, s ez az Altisidórácska is, jóval hiúbb, mint amilyen szép, s inkább kacér, mint szemérmes. Azon kívül nem is valami nagyon egészséges, s olyan nehéz szagú a lehelete, hogy az ember egy pillanatig se tudja kiállani mellette. Hanem még magának a hercegasszonynak is megvan a baga. Na, ez bizony szíves örömest elcserélte volna egy darab kenyérért, meg egy fürt szőlőért. Ám belátta, hogy az erőszak ellen hasztalanul rugdalózna, így ebbe is belenyugodott szíve fájdalmára, s gyomra nagy keserűségére, mert Pedro Recio azt is elhitette vele, hogy a könnyű és híg eledelek felfrissítik az értelmet, ezért különösen ajánlatosak a fontos hivatalokat és méltóságokat viselő férfiak számára, mert nem annyira testi, mint inkább lelki erőre van szükségük. A két orcáját. Egyiken a nap van, a másikon meg a hold. S ugye látta azt a könnyűséget, ahogy lép. Lába szinte a földet se éri. Az ember azt hinné, csupa egészséget áraszt. Arra, amerre megy. Hát tudja meg, kegyelmed, hogy ő mindezt először Istennek, aztán pedig a két folyó sebnek köszönheti, ami a lábán van. Ott szivárog el az a rossz nedvesség, amivel az orvosok állítása szerint tele van a teste. Szentséges Szűz Mária! Kiáltott fel Don Quixote. Lehetséges, hogy a hercegné őfenségén két ilyen lecsapoló árok van. El nem hittem volna, ha maguk a mezítlábos barátok mondják is, mint hogy azonban Donya Rodriguez mondja, nem lehet benne semmi kétség. Csak hogy az ilyen nyílásokból s az olyan helyeken nem nedvesség szivároghat, hanem valóságos csurrantott ámbra. Most kezdem csak igazán érteni, hogy mennyire egészségesek az ilyen csapoló nyílások. Ahogy Don Quixote kimondta ezeket a szavakat, nagy robbanjal felpattant a hálószoba ajtaja, Donya Rodriguez kiejtette kezéből a gyertyát ilyetében, s a hálószoba, amint mondani szokás, olyan sötét lett, mint a farkasverem. A szegény duenya először is azt tapasztalta, hogy két hatalmas kéz oly erővel ragadja torkon, hogy lihegni is alig hagyja, valaki pedig se teszi, se veszi, gyorsan felemeli a ruhája szélét, úgy elkezdi csépelni, nyilván valami papuccsal, hogy még elképzelni is szörnyűség. Don Quixote szívből szánta a szegény duenyát, de azért meg sem moccant az ágyában, el se tudta gondolni, mi lehet az. Meglapult nagy csöndesen, nehogy valami módon neki is kijusson a csittegő, csattogó fenekelésből. Félelme csak ugyan nem volt alaptalan, mert amit a két néma hóhér becsületesen megrakta a pisszenni sem merő duenyát, mindjárt neki esett Don Quixotének, kigurították a paplamból meg az ágylepedőből, s olyan kegyetlenül megcsipkedték, hogy kénytelen volt, amint csak tudott, öklével védekezni. Mindez a legmélyebb csöndben történt. A csetepaté, mint egy fél óráig tarthatott, azután a kísértetek eltűntek, Donya Rodriguez helyreigazította szoknyáját, s nagy sóhajtozással kisompolygott az ajtón. Don Quixotének azt sem mondta, befőlegzett. A lovag összecsipkedve, megkínozva, meggyötörve, kábultan s a legnagyobb zavarban maradt magára, de most hagyjuk el mi is, amint egyre azon töri a fejét, ki lehet az az átkozott varázsló, aki ilyen gonoszul bánt vele. Annak idején majd megmondjuk, most azonban történetünk helyes beosztása és Sancho Panza elszólít bennünket.